itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Hargita megyei Farcádra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Székelyudvarhelytől 5 kilométerre nyugatra a Gát, a Mocsár és a Bolygókút patakok alkott a völgyteknőben fekszik, 600 méter tengerszint feletti magasságon. Közigazgatásilag Felső-Boldogfalvához tartozik. Valószínűleg a 12. század elején keletkezett, Alszeg és Felszeg részekből állt. Egykor járásszékhely is volt. Református temploma 1450 körül épült késő gótikus stílusban. Kazettás mennyezete 1629-ből való. Tornya a 16. században készült, 1756-ban és 1798-ban földrengés rongálta meg. 1826-ban lebontották, mai tornya 1828-ban épült. A lakosság gazdálkodással foglalkozik, vagy a közeli Székelyudvarhelyen keresi kenyerét. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjúfonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojásírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A fába vésett különböző díszítő formák megérzésen alapuló elrendezése, a tökéletesség határát súrója, egy formai mesevilágot alkotva, amelyben együtt léteznek az elvont geometrikus és jelképes formák, és különféle növényi, állati, kozmikus és vallási motivumok. A térség erős vidéki jelleggel bír. Orbán Balázs a Székelyföld leírása című művében így ír. A farcádi hagyományok azt tartják, hogy úgy e falu, mint a két hoggya Budvár hatósága alá tartoztak, s harc idején a lakosok fegyveresen tartoztak a várban megjelenni. Még most is azon helyet, hol őseik a várban felvonultak, várútjának nevezik, s e volt oka annak is, hogy e falukban jobbágy sohasem volt. Szabad harcnokokból származó lakói igen ügyesek, amivel kevés művelhető földjük van, mézzel, viasszal, hízott disznókkal, s más brassóból hozott cikkekkel nagy kereskedést űznek, mi a falu csinosságában is jelentkező jólétet idéz elő. De azt se feledjük, hogy az étel nem is esik jól egy deci, egy húzás pálinka nélkül Farcádon.
A farcádi ember egy hagyományaihoz ragaszkodó, egyházához is ragaszkodó, egyházát szerető ember.
Mindig közel álltak a mezőgazdasághoz, és ezen felül is a gyümölcsészethez.
Kertel mindig az ember együtt élt, vele élt, benne élt.
Régebb sokat kézimunkáltam eladásra.
Az a világ lejárt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük. Mikrofonunkkal Sándor József polgármestert is felkerestük, aki Farcád szülötte. A változások után nem sokkal már polgármesteri székben ülött. Ez gondolom, hogy a farcádiak szempontjából jó.
Jó, hiszen ők voltak azok, akik megtették a javaslatukat 1990 januárjában, és az akkori megmentési front gyűlés tartott Farcádba, és engemet javasoltak akkor többek között. Majd utólag, mikor választásra került sor, vagy kinevezésre, engemet neveztek ki az akkori megmentési front 1990. január 25-től vagyok a község polgármestere.
Az elmúlt 26, lassan 27 év alatt mennyit változott Farcádnak a képe?
Tehát a kép az nagyon sokat változott, hiszen nagyon sok infrastrukturális megvalósítást tudtunk végezhajtani. Az útaknak a modernizálása, gázhálózat, vízhálózat, csatornahálózat. Ugyanakkor ugye Farcád, mint sportot szerető futballt szerető közösség a sportpályáknak a megépítését, úgy a futballpálya, mint pedig ez a műgyepes pálya, ami a templommal szemben található.
Két úton is megközelíthető farcát, udvarhelyről is, és Boldogfalva, Bikafalva irányából is aszfaltos úton lehet megközelíteni. Amíg nem volt aszfalt, nagyon elszigetelt helyen volt ez a farcát, mert egy völgyben fekszik a dombok.
Igen, egy útunk volt Bikafalvától föl Sükkőig. Ez a 2000 évek elején minősült átmegyei útnak, és jó volt, hogy át tudtuk akkor minősíteni, hiszen utána lehetett a megyei tanács jó voltából beruházást, modernizálást alkalmazni, erre mondjuk a 2005-ös árvíz is közrejátszott. Ezen kívül pedig van a Széki udvarhely és Sükő közötti községi útszakasz, a 33-as, amit a Szapárt pályázatból sikerült megvalósítani, és itt elmondanám azt, hogy a közép régióba, tehát Gyulafehérváron a legelső számú elfogadott pályázat ez az út volt.
Miből élnek a farcádiak?
Elsősorban ugye mindig közel álltak a mezőgazdasághoz, és ezen felül is a gyümölcsészethez, hiszen ugye a farcádi, sükői cseresznye, alma, körte meg szilva, ezek mind a falu életében nagyon fontosak voltak, hiszen egészen Segesvártól Medgyesig eljártak annak idején almát árulni téli időszakban, és a gyümölcsészet ugye a szívükhöz nőtt, azt tartsák, hogy a gyümölcs az félkenyér, és ezzel próbálták a családnak a kasszáját növelni, ahhoz, hogy a családjuk ott fent tudják tartani.
Van olyan család, ahonnan udvarhelyre ingázik valaki gyárakba, vállalatokhoz?
Természetesen, sőt, még a múltrendszerben, ugye mivel Széki udvarhelyen nagyon sok vállalat létezett, nem csak farcádból, de a községből is az elvándorlás az népszerű volt, nagyon sokan el is költöztek, de hál' az Istennek, hogy az infrastruktúrát itt a község területét, úgy mint farcádba sikerült megvalósítanunk, nagyon sok fiatal visszaköltözött. És még ehhez hazafűzném, hogy farcádban valahogy az emberek nemigen adnak el bennvaló helyeket, és az idegeneknek így korlátozzák a bevándorlását a faluba.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kimondottan magyar közösségről beszélgettünk?
Magyar lakta település. 100%-ban vegyes házasságok útján vannak katolikusok is, de a javarészt az református.
Az iskolában, óvodában az utóbbi időben megcsapant a gyerek létszám udvarhely közelsége miatt. Hátránye vagy előny, hogy közel van Széke udvarhely?
Is. Én ahhoz, hogy jót tettem, hogy lerövidítettem ezzel a pályázattal, és megépítettem ezt a hátsó szakaszt, ezt az útszakaszt, kicsit hibásnak is érzem úgy magamat idézőjelben, hogy az elvándorlás, tehát a gyerek elvándorlásról beszélek, ez egy kicsit megnőtt, ez kihat az óvodára, iskolára, hiszen a tavaly próbáltunk egy hosszabbított programmal óvodát beindítani, és az idén nem jött össze, mert a gyerekeket a szülők elviszik a városközelség miatt.
Pedig minden szükséges megvan. Modern körülmények között szakképzett pedagógusokkal tanulhatnának. Ez egy újfajta divat hullám, mert nem csak Farcádban panaszkodnak az emberek, hanem a város környéki falvakban mindenhol ugyanez a probléma, hogy valamiért ilyen presztízs kérdésnek éljük meg, hogy a mi gyerekünk egy nevesebb iskolában vagy óvodába jár.
Ez így van, én is azt mondom, hogy ez egy ilyen újfajta divat, annak is lehetne nevezni, hiszen ugye számos olyan növendék került ki Farcádból is, aki ott végezte az óvodát, az elemit, az 5-8 osztályt, amíg létezett, és nagyon sokan egyetemet végeztek, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, de nem csak Farcádról van szó, hanem a környező településeken, mert Farkaslakáról is például vannak ilyen hírek, hogy ott is próbálják az gyerekek behozni Széki udvarhelyre. Szerintem ez a gyerekvándorlás olyan családok esetében, ahol mondjuk tehetősebbek, akik el tudják vinni a gyerekeket, azok megteszik, de a gyengébb, szegényebb családoknál viszont ugye azt nem teszik meg, és mégis jó képesítést kapnak a gyerekek. fel tudnak készülni, sőt, bizonyos esetekben felsőfok oktatásba egyetembe tudnak járni. Én gondolom, hogy valamikor csak meg fog fordulni, hiszen tényleg egy jól felszerelt iskoláról van szó, tanügyi káderekről.
A fiatalok körében a külföldi munkavállalás az divat-e?
Nem mondom, hogy nem járnak, viszont elenyésző az a személyiség, aki vállal munkát külföldön, körülbelül egy olyan 1% se. Tehát ez még mondjuk forcádban nem akkora divat, mindenki próbál otthon a saját maga a keze után, munkája után megkeresni azt a lehetőséget, hogy családját el tudja tartani, próbál itthon maradni és munkát keresni.
Nagyon szép portákat látunk, rendezett telkeket. Bizonyára itt 100-200 év múlva is lesz élet, és annyira ez az elvándorlás nem fog beindulni, hogy üres házak legyenek.
Én is úgy látom, tehát az adottságok azok megvannak, rendelkezésére állnak az ott lakónak, farcádi lakósnak, és gondolom, hogy ez csak meg fog fordulni, hiszen egy évszámot mondjak, 1893-ba 31 konfirmandus volt, és most a tavaly pedig 3, nagyon kevés, tehát össze lehet hasonlítani akkor, hogy akkori lakossága falunak volt 680 körül, és most pedig 380.
László Ránt Levente vagyok, Farcácsükő református gyülekezetének a lelkipásztora.
Mióta pásztorolja ezt a közösséget, tiszteletes úr?
Most már közel 3 éve, hogy megválasztott lelkipásztora vagyok a gyülekezetnek.
Hazajött ide a környékre, vagy a születési hely az máshol van?
Hogyha a megyét tekintjük, akkor hazajöttem, mert születésileg is Hargita megyei vagyok, csak hogy a megyének a másik csücskéből, Marosévízen születtem, de otthon érzem magam úgy, hogy én most már itthonnak tekintem ezt a közösséget.
Milyennek ismerte meg a farcádi embert? Mennyivel másabb, mint mondjuk a Marosévízi?
Marosévízi viszonylatban nem sokat tudok mondani, mert 8. koromig éltem csak Marosévízen. A farcádi ember lévén, hogy elég zárt közösségben él, egy hagyományaihoz ragaszkodó ember, egyházához is ragaszkodó, egyházát szerető ember, és mi úgy éltük meg az ide érkezésünket, hogy nagy-nagy szeretettel vártak, fogadtak, és ezt azóta is érezzük, tapasztaljuk.
Hány híve van a farcádi református egyháznak?
Farcádon 319 nyilvántartott református van. Sükő Farcádnak a leányegyházközsége, ott 84-en vagyunk, és a lengyelfalvi reformátusok, mint szorvány gyülekezet, ők is hozzánk tartoznak, ott 11-en vannak nyilvántartva.
Itt Farcádon van vasárnap délelőtt, délután is istentisztelet, vagy mivel kell más településre is menni, akkor be kellett így osztani az istentiszteleteket?
Úgy alakult ki a jól bejáratott módszer, hogy délelőtt az anyaegyházközségben Farcádon van, délután 2 órától Sükőbe, és havonta 1 alkalommal délután 4 órától Lengyelfalván.
Milyen a hitélet? Mennyire vallásos ember a farcádi?
Egyház megyei viszonylatban az egyik legtemplomosabb gyülekezet, nagyon ragaszkodik a templomához. Biztos ebben ott van az a hagyomány, amit hoz is, amiben felnőtt, viszont valóban minden gyülekezeti programra igény van. Ez azt mutatja, azt jelzi, hogy érdeklődő emberek hitkérdésekben eligazítást várnak, szívesen hallgatnak ilyen jellegű, akár előadásokat, szívesen veszek részt a bibliaórákon. Mi pozitívan éljük meg azt, ahogy ők az egyházhoz viszonyulnak.
Az elmúlt 3 év alatt csökkent a hívek száma, vagy még mindig ugyanannyi, mint amikor idejött Farcádra?
Örömmel állapítjuk meg év végén, amikor a beszámolói gyűlések vannak, hogy 3 éve folyamatosan növekszik a gyülekezet. Tehát nem apadtunk, nem stagnálunk, hanem 1-2 személlyel minden évben gyarapodtunk eddig. Én 311 lélekkel vettem át a gyülekezetet, most 319-en vagyunk.
Az azt jelenti, hogy kevesebb a temetés, mint a születés, vagy időközben költöznek is be a faluba?
A temetés-születés általában arányos, de soha nem volt több temetésünk, mint keresztelő, vagy keresztelőből volt egyel több, vagy ugyanannyi volt keresztelő, mint temetés. Visszaköltöznek, külföldről hazajönnek, és újra bejelentkeznek az egyházközséghez. Ez adja gyakorlatilag a gyarapodást.
Esketés van-e évente? A fiatalok még fontosnak tartják-e a templomi esküvőt?
Igen, ragaszkodnak hozzá. Eddig minden évben minimum egy volt. Volt olyan esztendő, amikor 3 esküvünk volt. Ilyen kicsi gyülekezetben ez is egy elég szép szám.
Tiszta református esküvő? És itt is maradnak, vagy vegyes esküvők is vannak?
Javarészt református felekezetű vőlegény menyasszony, és mivel a szomszéd települések is jórészt református felekezetűek, ezért, hogyha a vőlegény onnan választ menyasszonyt, akkor nyilván református család költözik ide, mert általában hazahozzák a feleségeket.
A vallásos életet otthon is megélik a farcádiak, vagy ez kimerül a vasárnapi istentiszteletben? És akkor a következő vasárnapig ott a sok munka, ott a házi teendő, kevesebb idő jut arra, hogy forgassák a Bibliát, közben imádkozzanak.
Az idősebb generációnál mindenképp nyomon követhető az, hogy hétköznap is olvassák a Szentírást. A fiatalabbak, ők valószínűleg időhiány miatt a vasárnapi istentiszteletre összpontosítanak, illetve a számukra szervezett bibliaórákon próbálják ezt pótolni. Idős embereknél azért öröm azt látni, hogy jártasak, látszik az ő életükön azt, hogy megélik a hitüket. Valóban ott van a napi rendszeres ige olvasás, az igazi református magatartás, ami egykor ugye a református embernek a jellemzője volt, az még náluk felfedezhető.
Van bibliaóra minden szerdán délelőtt, van kórus is, amint megtudtam, meg citeráznak is, úgy sok mindennel foglalkoznak. Nehéz beszervezni a farcediakat, vagy ők jönnek a javaslattal, hogy tiszteletes úr, régebben is ezt így csináltuk, ha lehet folytatni, akkor szeretnénk folytatni.
Mind a kétféle dolog működik, de túlnyomó részt az egyházközség a kezdeményező. Mégpedig úgy, hogy van egy nagyon jól működő presbitériumunk, akinek a tagjai nyilván idősebbek és fiatalabbak is egyaránt. Az idősebbek el tudják mondani, hogy mi volt régebb az, ami jól működött a gyülekezetbe, és újra esetleg meg lehetne próbálni. Fiatalabbak meg el tudják azt mondani, hogy ők mire látnak igényt, és mit kéne elindítani. Úgyhogy gyakorlatilag elég sűrű a programkínálat az egyházközség részéről, a hét minden napján valamilyen tevékenység zajlik. A gyülekezet minden rétegét próbáljuk így valamilyen szinten megszólítani. És farcádi emberekre, legalábbis az én meglátásom szerint, amit 3 éve én így nyomon tudtam követni, jellemző, hogy az első alkalom, ha új dolog, amit ki akarunk próbálni és meghirdetjük, az mindig nagy népszerűségnek örvend, sokan jönnek el. Aztán, hogyha rendszeressé tesszük azokat az alkalmakat, akkor kialakul az a bejáratott közösség, aki azt magáénak tartja, és nyilván igyekszik rendszeresen ott lenni.
A kalákázás mennyire él, amikor munkálat van a parókián vagy a templom körül, tiszteletes úr?
3 éve újra hagyományát éli. Ez azt jelenti, hogy amikor nagyobb rendű munkák vannak, mint fahordás, templomkert rendbetétel vagy parókián olyan jellegű munkálatok, ami meghaladja 1-2 személynek a munkaerejét, akkor közmunkát hirdetünk, aminek a gerincét a presbitérium adja. Picit úgy belenőtt már a köztudatba, hogy aki presbiteri tisztséget vállal, az igyekszik az ilyen alkalmokon rendkívül részt vállalni, ebből is ott van. És nyilván kiki a saját körzetéből megszólítja azokat az embereket, akiknek a segítségére számíthat, illetve ő ismeri és tudja, hogy akkor ő biztos el fog jönni. És elég szép számban tudunk közmunkázni. Legelőpucolás alkalmával 50 személy, fahordásnál 40-50 személy jön, akik itt vannak és segítenek. Úgyhogy öröm ezt látni.
Gyakran van közmunka, vagy gyakran kell közmunkázni?
Igyekszünk évente 3-4-ben meghatározni ezeknek a számát, a nagyobb közmunkáknak a számát. Amikor kisebb dolgok vannak, akkor személyesen szólítunk meg embereket, és kérünk segítséget, tehát az nem nyilvános közmunka.
A parókia mellett van egy gyönyörű szép műemléktemplom. Mit kell tudni erről a templomról?
Hát a falunak az égköve, a gyöngye, Farcád temploma. Jelenlegi adatok szerint a 15. század derekán épült, azonban Farcádot már az 1332-es pápai 10. jegyzékben említik, és úgy említik, mint akinek temploma van, olyan települést, olyan közösséget. Ásatások rendjén nem nyert megerősítést az a tény, hogy valamikor a jelenlegi templom előtt egy másik templom lett volna, de ha a levéltárakat nézzük, akkor annak sem találjuk nyomát, hogy más helyen templom épült volna a falu területén, csak ez az az egy hely van mindig említve, hogy a feltételezések azt tartják, hogy annak a romjaira, illetve alapjaira épült fel a mostani templom, és ilyen alapon már az 1300-as évektől akkor arról beszélhetünk, hogy itt templom állt. Nyilván Farcád fekvéséből kifolyólag a szomszéd falvaknak, a szomszéd településeknek a központi egyháza volt, tehát Hodja, Vágás, Dobó, Lengyelfalva, Sükő ide tartoztak, és aztán rendre önállósodtak ezek az egyházközségek, de a templomot annak idején még közösen tartották fent, közösen építették. Most jelen pillanatban késő gótikus stílusban láthatjuk, tehát így van ez köztudottan, hogy a farcádi templom az késő gótikus stílusba épült, és ami a templomunknak nagy-nagy értéke, gyöngyszeme, az az 1629-ben készült kazettás mennyezet, ami teljes egészében megmaradt, Erdélyben 4 ilyenről tudunk, az egyik a farcádi, nagyon érdekes virágmotívumok vannak a kazettákon, és nyilván az még jövőben arra vár, hogy egy alapos felújítási munkálat után kideríteni, hogy akkor pontosan ki is volt ennek az elkészítője. 3 feliratos kazetta van, az egyiken feltételezhetően az akkori lelkész Vágási Péter neve szerepel, a másikon Lajos Antal név van és egy címer, ami azóta a falunak a címere lett, valamint egy harmadik írásos kazetta van, amit nem tudtunk kiolvasni, tehát 2002-ben, amikor picit komolyabban vizsgálták, akkor nem tudták kiolvasni, hogy azon milyen felirat található. Az évszám az mindenképp sokat mondó, 17. századnak a dereka, és ez az bizonyítja, hogy már akkor intenzív egyházi élet zajlott Farcádon. A Lajos Antal név, ami ott van a kazettás mennyezeten, az egy nagyon érdekes történet, mert Lajos Antal Csükőben találjuk, ha a székely oklevéltárat nézzük, és néhány évtizeddel később itt van Farcádon. Személyes feltételezés, tehát senki más nem erősítette még meg, de nem is cáfolták, hogy valószínűleg ő Sükőből beköltözött Farcádra, és úgy akart magának itt a közösségben egy pici hírnevet szerezni, hogy valamilyen szinten támogatta ezt a kazettás mennyezetnek az elkészítését.
A szószék és a szószék korona az milyen régi?
1700-as évek derekán készült a templomnak a bútorzata, amit ma is használunk, és a szószék korona, az urasztala és a padoknak nagy része, illetve a karzatok is az 1700-as évek derekán készültek.
Orgona is szól?
Orgonánk is van, egy kicsi orgona, amit az egyházközség megvásárolt, több ízben felújították, 1800-as évek elején készült ez az orgona, mai napig ez szól az istentiszteletek alatt, tehát ezzel kísérik az énekeket.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Aki idejön Farcádra, az a falu lakosságához mérten egy nagy templomot talál, tehát akkor most már érthető, hogy miért építették annak idején ilyen nagyra. Ez hány férőhelyes?
Hogyha a gyülekezeti tagjaink közül mindenki eljön, akkor kényelmesen leülhet, mert nyilván a karzatokba és a hajóba, valamint a szentélybe elegendő hely van, 350 személy le tud ülni a templomba. Ugye több falu építette, azóta Farcád magára maradt, de nem hanyagolt el a templomát, igyekezett mindig jó karban tartani, lehetőségekhez mérten. Ugye ma már egy műemlék épületet nem olyan könnyű egy kicsi közösségnek javítgatni, állagmegőrzést végezni rajta, de ami a gyülekezetet illeti, mindig teljes odaadással figyelt oda a templomára.
A torony is az átlagnál magasabb, ha én jól satszolom. Hány méter magas a torony?
A torony későbbi építésű, ez már a harmadik torony, ami a templom hajó mellett van. Az 1800-as évek derekán, 1828-ban építették ezt a jelenlegi tornyot. Az 1756-os földrengés itt is éreztette a hatását, és akkor a régi torony annyira megromlott, hogy néhány év tatarozás után arra jutottak, hogy azt le kell bontani, tehát azt nem lehet felújítani, és akkor kezdtek gyűjtésbe, és épült aztán meg ez az új torony, aminek az érdekessége az, hogy egy picit távolabb építették a hajótesttől, és majd a templom hajóját hozzáigazították, úgyhogy majd a templomban nagyon szépen látszik, hogy van egy sor kazetta, ami kék színűre van festve, gyakorlatilag ez a toldás. Szinte 1,5 méterre lett hosszabb a hajó, és keringőt alakítottak ki, tehát a toronyban való feljutás és a karzatba való feljutás az kintről történik, a torony mellett a lépcsőkön, így lett egy picit nagyobb a templom is. Azóta hál' Istennek nem volt gond, tehát szilárdan megépítették, egy kronosztikon van elhelyezve a templom tornyon, és abban van elrejtve az évszám. Nagyon szépen van megfogalmazva, ha a pénz szűke hazánkat terheli, ez 10 öles tornyot Farcád felemeli, egyesült buzgóság ész erő elkezdtes, igyekezetünket az ég segítette, és ebbe van elrejtve az 1828-as évszám, úgyhogy amikor a városba bicikli túrát szerveznek, az egyik akadálypályának az egyik pontja az, hogy megfejtsék a farcádi tornyon levő kronosztikonnak az évszámát. Ez egy érdekes formája annak, ahogyan megörökítették a torony építést.
Hány harang szól a toronyban?
Gyakorlatilag harangot szokott megkongatni a harangozó, de három harang lakik a toronyban. Egy nagyobb, egy közepes és egy egészen kicsi 50 kg-os harang, ami egy elszármazott gyülekezeti tagnak az adománya. Nagyon ritka esetekben szól mind a három harang, nem is mindenki tudja azt meghúzni. Nyilván az évek során kialakult annak a rendje. A régi harangozó családok egymásnak átörökítették azt a metódust, ahogyan a három haranggal egyszerre kell harangozni. Ma már javarészt csak a nagyobbikkal meg a középsővel szoktunk harangoztatni.
A templom kertben István mellszobrot látunk, sőt, itt van a világháborús hősök műemléke, és van egy másik műemlék, az mit szimbolizál?
Annak idején, jó néhány évtizeddel ezelőtt a falunapok keretében fogalmazódott meg az a gondolat, hogy legyen egy hely, ahol méltóképpen lehet emlékezni, és a testvértelepülés Kaposszerdahely ajánlotta fel az István mellszobor elkészítését, aminek a mása az Kaposszerdahelyen van. Úgy került a templom kertbe, utána meg egy másik emlékmű, két kopjafa és egy Kossuth idézet van elhelyezve, ami nyilván mindig találkozási pont, tehát minden falunapi ünnepséget ott indítunk, ott szervezünk, ott van a zászló felvonás, a falunak a zászlóját, emellett az emlékmű mellett szoktuk árbocra húzni, és ez a hivatalos megnyitója a nagyobb ünnepségeinknek március 15-én, meg falunap alkalmával mindig így indul a hivatalos műsorprogram.
A tiszteletes úr fiatal családapa is. Meg lehet maradni hosszú távon itt Farcádon? Vagy hogyha a család szaporodik és a gyerekek nőnek, akkor tovább kell állni? Mert ez a fiatal lelkészeknek a sorsa legtöbbször.
Farcádnak 100 év alatt 3 lelkésze volt. Ez azt mutatja, hogy az, aki idejött, az nem rövid távon gondolkodott, ami nyilván azt is jelenti, hogy a közösség igyekezett mindig a lelkészét megbecsülni, és a lehető legjobb körülmények között tartani, biztosítani azokat a feltételeket, amelyek nyilván egy család eltartásához szükségesek. Ha a fiatal családoknak az arányát nézzük, meg a gyülekezetnek a demográfiai statisztikáját nézzük, akkor azt kell mondani, hogy Farcád egy fiatal gyülekezet. A fiatal családok nem elköltöznek, hanem itthon maradnak, gyermeket vállalnak, most már többnyire 2-3-at, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, ami a jövőt illeti, hogy itt igenis egzisztenciát lehet teremteni, és hosszú távon lehet tervezni.
Én úgy tudom, hogy férhez jött Farcádra, nem farcádi születésű.
Bétái vagyok születésű. Az első férjem meghalt 85-be, és 96-ba jöttem ide férhez.
Béta is itt van Farcádtól, nem messzire.
Igen, itt van az Erdén túl.
Milyen gyakran megy haza Bétába? Vannak ott még rokonok?
Egy gyermekem ott van, mert 4 van nekem, 2 Magyarországon van, és 1 Varságon. Mostanában nem igen tudok, mert ugye sár van, régebb sokat jártam, és az őszön sokat betegesködtem, és egész télen úgy, hogy még az Isten tiszteletre se tudtam járni. Isten kegyelmivé most már, hál' Istennek, jobban vagyok.
De a bibliaórára eljárt. Mióta tagja ennek a csoportnak?
Olyan 2 éve, másfél éve, vagy esmi.
Mivel telnek itt az órák?
Ugye itt a tiszteletes úr prédikációt mond, és olvas a Bibliából, és ilyesmik vannak.
Éneket is tanulnak?
Igen, én benne vagyok. Voltam most már, kiálltam a kórusba, rüssen szerettem, citeráztam, és a templomba is citeráztam.
Sokan járnak a kórusba?
Most már olyan 20 körül vannak.
Mikor halljuk Önöket énekelni?
Ünnepnapokon, március 8, akkor karácsony, húsvét.
Citerázni sem citerázik már?
Nem járok, akkor nem. Otthon, mikor eszembe jut, a másfél éve nem vettem a kezembe, de nagyon szeretem a zenét.
Az unokák nem kérik, hogy citerázzon, énekeljen?
Két unokám van, az egyik messze van, és a másik még csak 2 éves.
Itt mennyire divat még az, hogy ha van egy kis idő, átmegyek a szomszédba, beszélgetek, megbeszéljük a tennivalókat, mert régebben bizonyára itt is élt ez a szokás.
Én 20 éve, hogy itt vagyok, de én nem járok sehova, nem szeretem én azt, hogy egyik háztól is a másikhoz, és nem tudom mások, hogy csinálják, én nem igen megyek sehova se.
Bizonyára van munkája?
A házi munka most már, régebb sokat kézi munkáltam, eladásra, minden, de most már legyengültem. Rengeteget szőttem, nem itt, hanem még odahaza voltam Bétába. 20 éve, hogy itt vagyok. és aztán most már abba hagytam mindent, mert karjaim fájnak, lábaim fájnak.
És valaki megtanulta öntől ennek a fortéját?
Nem. Itt van egy asszony még, aki folytassa, de nem tőlem tanulta, hanem ő nagyon régő is.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Lőrinc Lajos.
László Sándor.
Lázár József.
Lőrinc úr, önnek valami köze van-e a Lőrinc Áronhoz, az iskola névadójához? Rokon?
Sőt, nagyon rokonok vagyunk. Nagyapám, Lőrinc Áron, édes testvérek voltak, ezt az épületet Lőrinc Áron építette. Ez adta az egyháznak át.
Igen, most itt a parókia működik.
Van nagyobb család, Lőrinc család, udvarhegy, Lőrinc Józsáék, vagy Lőrinc Attiláék, kikonok a testvérek vagyunk.
Gondolom, hogy egyértelmű volt, amikor az iskolának nevet kellett adni, hogy Lőrinc Áron lesz. Igen. Nem volt nagy vita, hogy most ki legyen.
Nem volt nagy vita, mert ott, ahol most van az iskola, az is a Lőrinc birtok volt, és közösen a falu építette az iskolát, de a Lőrinc helyre. A pap, mikor itt tiszteletes úr volt, akkor nem pénzű fizették, hanem gabonáó, kévényként. És oda gyűjtötték össze az iskola udvarra, ahol most a sportcsarnok van.
Hány évig volt lelkész itt Lőrinc Áron?
Hát én olyan 100%-osan nem tudom, elég üdös vagyok, már 82 éves vagyok.
De úgy halványan emlékszik a tiszteletes úrra?
Hogy nem emlékeznek, persze, hát aztán jártunk örökké édes, elszasonló. Itt hátrafelé ez a kert minden a Lőrinc birtok volt, és sokat jártunk.
Hogy nézett ki a falu? Mert most, ha végigvonulunk, egy nagyon kiépült faluról beszélhetünk. Bizonyára 50 évvel ezelőtt más kép fogadott volna.
Ég föld, mert az én gyermekkoromban itt Ószegben laktam, és minden vasárnap meg kellett söpörni az útat.
Az ma lassan nem divat. Lehet, hogy itt Farcádon igen, de máshol nem.
Most nekem divat, mert az aszfaltot is minden vasárnap meg kell söpörni.
És ezt mindig templomba menés előtt söprik, vagy reggel korán?
Hogy a csorda elmegy, ezt a két, ahol mik oda piszkulnak, tehenek a szőkét akarítani.
Ez régebben a gyerek feladata volt?
Általában a gyerek feladata, vagy az öreg asszony.
Ön sokkal fiatalabb, még érte ezt, hogy meg kellett seperni a kapu elejét?
Hát értem, és most is minden vasárnapra én megseprem a kapu elejét. Sokszor nekem olyan bántó, hogy a falu úgy el van hanyagolva, és nem tartjuk rendbe a saját kapunk elejét. Ez borzasztó dolog.
Ha bármerre megyek, én a sáncokon figyelem meg, hogy nagyon elhanyagoltak.
Most volt egy gyűlésünk, és ezen a gyűlésen felhoztam, hogy a vezetőink hassanak oda, hogy mindenki a kapu elejét kaszálja le, a sáncot tartsa rendbe, vagy legalábbis a falu között a főbb sáncokat ki kellett volna betonozza a tanács, hogy lehessen rendbe tartani azt ott.
Most bizonyára könnyebb lenne, mert aszfaltos út van, úgyhogy nem kéne most már azzal kínlódni, hogy sáros, meg gödrös.
A sáncokat ki kéne ragni kővel, úgyhogy lehessen ott a vizet elereszteni, és ehhez hasonló. Akkor könnyebben az ember saját maga ki tudná pucolni, nem kéne se ilyen, se más. Hanem én is kipucolnám másik, de ugye még sok helyet itt Farcádban, vagy két részen is nincsen beton. Amikor az állatok elmennek reggel, délután hazajönnek, bizony mindent összegyúrnak, sároznak.
De régebben nem kellett senki megmondja, hogy pucolják ki a sáncot. Ezt úgy magától a gazda megtette. Most miért nem teszünk meg ilyen apróságokat, mondom én, hogy apróság?
Én megmondom pontosan, hogy miért. Mert nincs egy olyan rendőr, amelyik reó kényszerítene. De például itt nagyon sokáig itt úgy hitták Kalusér János. Ő minden vasárnap nem volt megsöpörve az út, a sánc nem volt kitakarítató, a 150 lét akasztotta a nyakába az illetőnek. És így nem kellett kötelezni, mert ott el volt végezve ez.
Szóba jött, hogy reggel este az állatok felgyúrják itt az utat, meg mocskolnak, akkor azt jelenti, hogy még mindig van csorda? Van annyi állat, hogy csordába kell járjanak?
Nekem saját tehenem nincsen, mert én úgy veszem a tejet, de rengeteg tehén van. 300-310-20 lakósú faluba körülbelül van 260 tehén. Úgyhogy rengeteg ez. Már olyan falvak is vannak, hogy a csordát, azt ki kell vezetni a falu szélére,
kötélen az, hogy föntartsák azt a rendet, és ne ganiják mindenütt össze azt az útat. De itt aztán úgy van, hogy még a pásztor jó nyugodtan, ha rászólok, hogy hát hajtsa el a kapum előről, hogy ne piszkoljanak oda, akkor az még oda hajtsa, baszuból is.
Az állatok már hazamennek maguktól, vagy a gazda kell kísérje a legelőig, és onnan haza?
Nem, a pásztor hajtsa. Igen, aki elvállalta a nyári őrzését, az hajtsa reggel, és este haza.
Mindenki tejre hazamegy. Úgy megszokja az árat tavasztól.
A tejet azt hol tudják értékesíteni?
Csarnok van is. A Szentléleki Gordon fölvásárolja, és ő viszi, hogy feldolgozza.
Nem próbálkoztak feldolgozni, és sajtként értékesítsék? Mert akkor talán többet kapnak.
A szomszédomban van egy fiatalember, aki vállalkozó is, sajtot csinál, és értékesíti. 150-200 liter tejből csinálja naponta a sajtot.
Hogyha mondjuk ilyen 20-30 év múlva idejövünk, akkor mit találunk?
Akkor ez egy nagyobb változás. A mostani fiatalok kérlek szépen nem úgy van, mint mi, ahogy voltunk, hogy mentünk kaszálni, mentünk minden. Most már vannak a traktorokkal dolgoznak, traktorokkal szánnak, ganyéznak, még a takarmányt is hazahozzák traktorra. Ráposztekére voltuk, mentünk szántani is, vetni is, aratni is, elszasonló. Az a világ lejárt.
Régebben a kalákázás azért élt itt Farcádon is. Ez ma még nyomokban megmaradt? Építkezéskor esetleg, vagy betakarodáskor?
Nincs meg, most már kiment. Mert ezelőtt volt, hogy aki építeni akart, csinált kalákát. Építő anyagot követ, az hasonlókat odavitték. És akkor, amikor odahordták, akkor volt egy vendégfogadás a kultúrotthonban, úgy is volt, hogy az emberek ott összeverekedtek, úgy laktak.
De az a világ nem volt jobb, amikor számíthattak egymásra?
Jobb volt, mert volt akkor becsület, tudás, de most nincs. Mikor én iskolás voltam, volt a társam, és kezét meg kellett fogjak, és az úton mindenkinek köszönjek. Most ugye mennek a fiatalok, hogy ha nem szólítom meg, akkor észre veszi, hogy elment mellettem, és köszönni ki.
Ezt tapasztalja ön is?
Igen. Nem akarom azt, hogy a tanügy merre fele halad, de legalább azt a gyermeket annyira megtanítani, hogy az utcán, amit megevett kekszet, papírt ne dobja a szanaszéje, hanem vigye haza, és az árkok meg vannak telve, ezért mocsokkal.
Mi egy érdekes jelenségre lettünk figyelmesek, hogy nem is dobták el a csomagoló anyagát a keksznek, hanem felszúrták a kerítésre, tehát most ez nézőpont kérdés, hogy eldobta, vagy nem dobta, vagy hova dobta.
Keresti úr, lefogjuk, Farcad. Jelen pillanatban egy építkezési vállalkozással, meg egy kis üzlet kocsmarészon. Udvarhelyen környékén, jobbra-balra építkezésben egy olyan 8 emberet foglalkoztatunk. Meg van egy kisebb családi vállalkozás, ami állatokról, az a feleségem nevén van, de többnyire azt is én rendezem.
Mennyire nehéz vállalkozni a mai világban?
Nem könnyű, vannak akadályok, ugye több ember dolgozik a építkezésről, beszél most emberben a piacon. Már itt a környéken az embereket ismerik is, ugye megkérdezik egymástól, hogy milyen véleményt tud adni arról az illetékes vállalkozóról, hogy milyen munkát tudnak ők végezni. Eléggé árba is, minőségbe is azért úgy kell tartani a lépést ahhoz, hogy az ember fent tudja maradni és tudjon vállalni olyan áron is, hogy meg is érje saját magának.
Nehéz megbízható szakemberrel dolgozni? Mert bizonyára ez az egyik gond egy vállalkozó életében, hogy alakítsam ki a csapatot. Mert én hiába vagyok megbízható, hogyha az emberem nem úgy végzi a munkát, ahogy kell, mert az én hátamon csattan az ostor vége.
Ez nagyjából így is van, mert sajnos, hogy Romániában fönnáll az a veszély, hogy 4-5 éve, hogy nagyon sok embert elszív külföld. Ezelőtt mondjuk én egy olyan 15 éve kezdtem a itteni vállalkozást. 10-szer vagy 100 szomatnál könnyebb volt embert találni, megbízhatóságra úgy, mint szakképzettségre is. Most már oda kerültünk egyre jobban, hogy nagyon-nagyon nehéz olyan embert, aki megbízható is, meg helyet álljon. Tehát nagyon elterjedt az, hogy 2 hónapot kimegyek, 2-t hazajövök, megint kimegyek 2-t, de nem is tudja pontosan leszögezni, hogy melyik 2 hónap lesz, mert ő is kell várja, hogy mikor telefonálnak, tehát ezért picit nehéz az, hogy az ember határidőre valamit úgy vállaljon el, hogy azt meg is tudja csinálni.
Mekkora körzetben dolgoznak? Szájról szájra ajánlják a vállalkozót?
Többnyire a városon, mert még az is számít az én esetemben, hogy most el kell menni Szovátára, vagy Csíkszeredára, vagy hova dolgozni, mert az egy több idő, több üzemanyag, és általában csak a város vagy a környező falvakon szoktunk dolgozni.
Említette, hogy a feleség állatokban utazik, vagy állatokban is. Melyiket könnyebb, az állattenyésztést, vagy az építkezést vinni?
Ugye olyan tapasztalásból kerültünk, hogy eleinte, hogy saját részre termeltünk disznót, tehénnel elkezdtük egy-két darabból, és akkor mikor kialakult egy olyan 5-6 állomány, akkor ott lehetőség pályázatra, egy ilyen 112-es pályázat csináltunk meg, amivel 16 ezer euró nem visszatérintendő tudtunk megpályázni. Annyira főszaborítottuk, hogy 19 tehén, tehát borjukkal együtt összesen annyi állat van, meg ló is van kettő. A könnyebbséget itt ott tudnám kifejezni, hogy eleinte ott is embereket még lehetett találni, 4-5 évvel ezelőtt kezdtük. Hál' Istennek tudtuk annyira képesíteni magunkat, hogy már a tavaly évben önerőből géppel meg tudtunk mindent csinálni, és nem kellett annak a gépnek könyörögünk, hogy gyere lészves csinál meg, mert mi magunk a fiam meg tudtuk csinálni az összes gépjunkat.
Van nagy terület az állatoknak a takarmányozására? Mármint ahol előállítani a takarmányt?
Általában nagyon sok embert így bérbe, vagy az illetékes nem tart állatot, az beteszi támogatásba, és akkor ő örül, hogyha valaki lekaszálja esetleg az ő területét.
Mi lesz a tejjel? Feldolgozzák, vagy leadják a feldolgozónak?
Most jelen pillanatban van itt a tejbegyűjtő központ, ami Szentléleken van. Innen a begyűjtő központ van itt a faluban, és az elviszi. De sajnos, hogy 2016-ban felére csökkent az ára a tejnek, mint ami volt 2015-höz viszonyítva.
Szívesen belevág a pályázásba? Vagy ez is attól függ, hogy mire kell pályázni, mennyi pénz van mögötte?
Mi, amit csináltunk, ilyen 16 ezer eurós visszanemtérintő volt, de ha tudtuk volna, hogy ugyanaz a eljárt, tehát ugyan mindent végig kellett járni, a 40 ezer euró volt a plafon, a határ, utólag így elgondolkoztunk, hogy jobb lett volna, hogy még földet bérelni, meg nem tudom mi, hogy akkor ez az erővel ugyanazt a pénzt meg tudtuk volna szerezni. Közelben még gondolkoztunk ilyen új gépekre, mert jelen pillanatban használt gépeket tudtunk csak önerőből menni. Gondolkozunk, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor még egy ilyen gépparkba szívesen pályáznánk.
Forcádi Sándor Levente vagyok, itt élek Forcádból, Udvarhely város peremén 5 kilométerre. A szüleim, nagyszüleim gyümölcsészeti emberek voltak, innen származik a gyümölcsészeti tudásom, a közben persze iskolát is végeztem, de nagyon szeretem és hirdetem is, hogy visszaállítani az ősi magyar kerteket. Magyarországról elindult egy program, a Tündérkert program. Ez azt jelenti, hogy visszavisszük a kertünkbe a hagyományos fajainkat, fáinkat, és minden fából 2-3 fát ültetünk el. Persze én nem vagyok ellene az intenzív gyümölcstermesztésnek is, hogyha valaki nagyba gondolkozik, hogy több hektáros gyümölcsészeten. Én a kis háztályi, kerti parcellákból, ami 1-2 hektárig terjedt itt Forcádban is, olyan 2 hektáros gyümölcsösök vannak, nagyobbak nincsenek. Ebbe gondolkodott a régi ember, őseink, és a kerteket úgy alakította ki, hogy ligetszerűen nem voltak benne sorba ültetett fák, voltak benne gyógynövényfák, hársfa, fűszfa, ezeket használta gyógyászati célból is, de hátul a kertbe voltak a galambdúcok, volt a filagória, oda mentek hátra társalogni, oda ment hátra a család, ott folyt a szerelem. Igazából ez volt a mi embereinknek földi paradicsom.
Milyen őshonos gyümölcsfajták vannak itt Forcádon? Mi a jellemző?
Nagyon sok fajt megkaptunk, volt egy felmérés, 28 fajtát kaptunk meg. Hát ezekből egy párat említettek, török bálint, pónik, budai domokos, aranypármen, leányalma.
És előadások keretében is fertőzi idézőjelben a mai embereket, fiatalságot, és próbálja megértetni velük azt, hogy miért fontos ezt újra visszahonosítani. Kik érdeklődnek? Középkorúak, idősebbek vagy fiatalabbak is jönnek?
Jönnek, igen. Fiataltól középkorúig, sőt, idősek is. Voltak olyan területek, ugye, hogy nem is láttak sose oltást, faoltást. Csíkszentdomokosod is voltam. Tehát Kovászna Hargita is Maros megyébe járok, a Civitas alapítványon keresztül, és elég nagy az érdeklődés. bemutatok egy 10 fajta ultást, és mesélek a régi ősi gyümölcsös kertekről, és ezeknek a helyreállításáról, mert az utolsó 20-25 évben, vagy még előbbre is megyünk, ugye elvette út az állam a kerteket, már kommunizmus időben is, sok kert tönkre ment.
Amikor az ember egy előadáson részt vesz, és elragadja az előadó, mert olyan jól magyaráz, kedvet csinál ahhoz, hogy na, jó, vágjunk bele. Ez a gyakorlatban megmutatkozik?
Persze, beindultam, nagyon sok helyt is, nagyon sok érdeklődő van, nagyon sok falut is segítettünk csemetével is, lehet vásárolni is, de itt arra ösztönzöm inkább, hogy mint a nagyapáink, ahogy elmentek erdőszélére, legelőkre, patakok mentére, megfogták, kiásták a csemetét, elvitték haza, ott beoltották, és mindenki megcsinálta a saját gyümölcsösét, ami nem sokba kerül, szeretet kell, de szeretetet is kap általa.
Farcádi Sándor Leventét művészként ismerik legtöbben. Nem jön szóba az, hogy egy művész miért érzi azt, hogy fontos, hogy visszahonosítsuk a régi gyümölcsfajtáinkat?
Hát egy gyümölcsös kertet úgy tudnék jellemezni, mint hagyomány, szeretet, béke, öröm, virág, barátság, ilyen szavak jutnak az eszembe, és mi valamikor egy paradicsomi állapotban voltunk leteremtve a Biblia szerint, hogy a kerttel mindig az ember együtt élt, vele élt, benne élt.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Farcádon készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.